Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Egyre jelentősebb lehet a klímaváltozás hatása. Jó hír, nem jelent azonnali veszélyt az európai édesvizekben lévő mikroműanyag. Magyar szakemberek is közreműködnek az űr megtisztításában. A zsugorodás okozhatja a holdrengést. Üzembe helyezték az egyciklusú lézerrendszert Szegeden. Napok helyett egy órán belül meg lehet a labor eredmény egy új gyors teszttel. Telített zsírokban rejlik az elhízás és a depresszió kapcsolata, és kiderül az is, hogy miért kell minél előbb eltávolítani a kullancsot. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenekelőtt Carfor Linné svéd természettudósra, a rendszertan atyára emlékezünk, aki 1707. május 23-án született. Már 8 éves korában kitűnt a botanika iránti érdeklődése. Lundban és Uppsalában tanult, az utóbbi város egyetemén szerzett orvosi diplomát. Itt találkozott Olof Celsius botanikussal, aki nagy hatással volt rá. 1729-től Peter Arteddyvel együtt dolgoztak az élőlények rendszerén. Lapföldön kutatotta az Uppsalai Tudományos Akadémia megbízásából. A gyűjtött anyag alapján 1737-ben Amsterdamban publikálta a Lapföld flórája című munkáját. Hollandiában adta ki 1735-ben a Természetrendszere című művét. Rendszere hierarchikus, a fajokat nemzetségekbe, azokat rendekbe, a rendeket pedig osztályokba sorolta. A Növények nemei, majd a Növények fajai című két művét a tudományos világ a virágos növények és páfrányok nevezetéktanának alapjaként fogadta el. Linné a növények osztályozási rendszerét, főleg a szaporítószervek, a virágok részei, a porzók és bibék számára alapozta. Ő maga is elismerte, hogy rendszere mesterséges, de nagy előnye, hogy az egyes növények helye gyorsan meghatározható. Abban az időben oly gyors tempóban fedezték fel a világ flóráját, hogy nem volt lehetséges egy átgondoltabb besorolás kialakítása. Linné rendszere annyira bevált, hogy épp alkalmazásának egyszerűsége akadályozta meg egy tudományosabb szisztéma bevezetését. Később megpróbálkozott egyéb alaktani tulajdonságok és élettani jelenségek számba vételével is, a rendszerét érő kritikák azonban csak az első változatokat vették figyelembe. Mesterséges rendszere azonban a természetes rendszerezés előfutárának tekinthető. Az állatok rendszerezésénél a gerincesek első osztálya az emlősöké, ezen belül az első rend a főemlősöké. Ennek első nemzetsége az ember, közvetlen szomszédságában a majmokkal. Ez igen nagy merészség volt a 18. században, de ezzel Linné nem rokonságra, csupán alaki hasonlóságra utalt. A mikroszkopikus lényekkel keveset foglalkozott, csoportjukat káosznak nevezte, de egy előadásában felvetette, hogy a fertőző betegségeket talán ezek a láthatatlan férgek okozhatják. Az ásványokat szabályos kristályaik oldalszáma és kémiai hasonlóságuk alapján rendszerezte. A természet három országát az alábbiak szerint különítette el. Az ásványok növekednek, a növények növekednek és élnek, az állatok növekednek, élnek és éreznek. A fajfogalmát John Ray angol természetbúvártól vette át, aki azt 1686-ban használta először. A Természetrendszere című műve életében 13 kiadást ért meg. 2000 oldalra bővült, és elsőként összegezte az addig ismert több tízezer növényt és állatot, valamint ásványt. Ma 1 milliónál többre becsülik az ismert állat- és növényfajok számát. Linné 1736-ban Angliába ment, és ott folytatta tudományos munkáját, Párizsban is járt, a Francia Akadémia levelező tagja lett, majd 1738-ban orvosként Stockholmban telepedett le. Sikerei révén a királyi udvar orvosa lett. Bejárta a keleti tenger szigeteit, kinevezték az Uppsalai Egyetem Medicana tanszékére tanszékvezetőnek 1741-ben, majd a botanikai tanszék vezetését is rábízták. Tanulmányt írt az akkor ismert betegségekről, hazája természetrajzáról két összegző tanulmányt is írt. Linné vezette be a binomiális nomenklatúrát, a növények és az állatok kettős latin elnevezését, külön nevet adva a nemnek és a fajnak. A fajok többsége ma is a tőle kapott nevet viseli. Linné alapította meg 1738-ban a Svéd Tudományos Akadémiát, melynek első elnöke lett, s létrehozta az Uppsalai Természetrajzi Múzeumot. 1778. január 10-én halt meg. Carl von Linné svéd természettudósra, a rendszertan atyára emlékeztünk az elmúlt percekben, a folytatásban pedig a múltból visszatérünk a jelenbe, egy nagyon aktuális témával folytatjuk a műsort rövidesen, egyre jelentősebb lehet a klímaváltozás hatása. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egyre jelentősebb lehet a klímaváltozás hatása, ez tehát a következő témánk. A klímaváltozás gyakoribbá, hatásában pedig szélsőségesebbé teszi azt az időjárási helyzetet, ami a napokban 31 fokra fűtött egy sarki területet. A Földet körülvevő vékony gázréteg, a légkör a fizika törvényeinek engedelmeskedve állandó mozgásban van, folyamatosan változik. Legfőbb hajtóerőként nagyon leegyszerűsítve a nehézségi erőt, a légnyomás különbségeket, a bolygó forgásából származó eltérítő erőt, a surlódást és a napsugárzás hatására létrejövő hőmérsékleti különbségeket említhetjük. Alapvetően globális szintű folyamatokról van szó, amelyeket a helyi viszonyok befolyásolnak, árnyalnak, legyen szó kontinensnyi, óceánnyi vagy akár csak egy félmegyényi területről. Hatásuk is persze ennek függvényében érvényesül. A lényeg viszont, hogy az általunk nap mint nap, óráról órára érezhető időjárás, hőmérséklettel, csapadékkal, széllel együtt, a légkör adott helyen és időben fennálló állapota. És itt jutunk el oda, hogy miért mértek 31 fokot Oroszország egyik sarkvidékhez közeli mérőállomásán a napokban, 35,5 fokot Spanyolországban, miközben Kelet-Európában még 20-at sem mutattak a hőmérők. Nos, mindez a klímaváltozás által felerősített észak-déli irányú meridionális áramlásnak köszönhető, amit egy hullámként képzelhetünk el. Teknőjében sarkvidéki hideg levegő tör délnek, csúcsain egyenlítő közeli meleg áramlik magasan északra. Miért alakul így és miköze ennek a klímaváltozáshoz? Az északi és a déli féltekén a 60-30. Szélességi körök között az év nagy részében mintegy 60%-ban a nyugat-keleti irányú, úgynevezett zonális áramlás határozza meg az időjárást. Pontosabban határozta meg normál esetben, vagyis amikor az éghajlatváltozás okozta kilengések még nem voltak ennyire számottevőek. Nevezik a nyugati szelek övének is, nagy vonalakban a föld forgásából származó Coriolis erő, valamint a hőmérséklet és az ebből adódó nyomáskülönbségek hívják életre. Kiszámítható, kiegyenlített hőmérsékleti és csapadékviszonyokat hoz létre, általában mentes a szélsőségektől. Nyilvánvalóan szélsőségek mindig is voltak, eleink júliusi havazással is találkozhattak, ám más az, ami most történik. Maradva még mindig évtizedek és évszázadok átlagánál, amikor az áramlás nem zonális, akkor déli, vagyis meridionális, méghozzá az év fennmaradó 40%-ában. Tehát ez egy észak-déli irányú áramlás, amit az egyenlítői meleg és a sarkvidéki hideg légtömegek energiakiegyenlítődése generál. Jellemzője a kiszámíthatatlan, gyorsan változó, extrém helyzeteket produkáló időjárás, korai nyarat idéző téli napok, erős szél, özönvízszerű esők vagy hosszú aszály. Ugyanez a meridionális helyzet uralkodott felettünk a napokban, és bár a csapadék rendkívül jól jött, május közepén a 10 fokot alig elérő maximum hőmérsékleteket azért enyhén szólva is szokatlannak mondhatjuk. Volt olyan is, hogy épp a hullám front vonalában voltunk. Nyugaton szakadt az eső és lehűlt a levegő, míg keleten napos, enyhe volt az idő. Az éghajlatváltozás pedig a meridionális áramlásnak kedvez. Minél erősebben melegszik a bőséges napfényben fürdő egyenlítői terület, annál nagyobb hőkülönbségnek, vagy mondhatjuk úgy is, hogy energiának kell kiegyenlítődnie észak és dél között. Következésképpen a meridionális áramlás egyre gyakrabban alakul ki, hosszabban tart és szélsőségesebb időjárást okoz. Ma már ott tartunk, hogy fordult a kocka. Ha az év egészét nézzük, a 60-40%-os arány már a meridionális jelenség túlsúlyát jelzi. Nem tudjuk pontosan, hogy mit hoz a jövő, de az eddigi tendencia azt mutatja, hogy az arány még jobban eltolódik, időjárásunk pedig mind gyakrabban és mind erősebb szélsőségeket produkál majd. Tehát ezek az áramlatok vannak a szélsőséges időjárás mögött. Úgy tűnik, hogy ilyen viszonyokkal számolhatunk majd a közeljövőben. És a következő jó hír is kapcsolódik még a környezetünkhöz. Nem jelent azonnali veszélyt az európai édesvizekben lévő mikroműanyag. De hallhatnak arról is, hogy magyar szakemberek is közreműködnek az űr megtisztításában.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy jó hírrel folytatjuk a műsort. Nem jelent azonnali veszélyt az európai édesvizekben lévő mikroműanyag. Az egyik svájci kutatóközpont munkatársai elsőként becsülték meg annak a kockázatát, milyen veszélyt jelentenek az apró műanyag részecskék az édesvizekben élő halak és más organizmusok számára. A kozmetikumokban található apró műanyag részecskék, a mosásból származó műanyagrostok, valamint elmállott és szétesett műanyagok egyaránt a szennyvízbe kerülnek. Bár a víztisztító telepek egyre hatékonyabban működnek és kiszűrik az 5 mm-nél kisebb részecskék jó részét, mégis egyre több műanyag kerül a vizekbe és a talajba. A svájci szakértők szerint Európa folyóiban és tavaiban még nem áll fenn akut veszély. A mikroműanyag koncentrációja az eddig vizsgált vizekben a vízi élőlényekre veszélyt jelentő határérték alatt van. A tudósok olyan módszert alkalmaztak, amelyet elsősorban a vegyi anyagok okoztak környezeti kockázatok felbecslésére használnak. Európától eltérően Ázsia vizeinek egy részében azonban már a küszöbértékek feletti a mikroműanyag terheltség. Központi probléma a szennyvíztisztítás, ahol nincsenek vagy korlátozottan működnek a víztisztító telepek, ott nagyobb koncentrációban jelentkezhet a mikroműanyag a természetben. És maradunk még a környezet tisztaságánál, de már egy nagyságrenddel feljebb, magyar szakemberek is közreműködnek az űr megtisztításában. Az Európai űrügynökség, az ESA, Clean Space programjának egyik célja a világűr megtisztítása az űrszeméttől. A projekt keretében egy magyar cég az űreszközök dokkolását segítő infravörös és foszforeszkáló jelzőfények fejlesztését végzi. A program fontos eleme, hogy a majdani automata takarító műholdak könnyen és biztonságosan meg tudják közelíteni az eltakarítandó, űrszemétnek számító, működésképtelen műholdakat. A megközelítést és a dokkolást könnyítik meg majd azok az infravörös és foszforeszkáló jelzések, amelyeket a majdani műholdakon elhelyezhetnek. Ha a fejlesztés alatt álló jelzések a jövőben minden műholdra felkerülnek, akkor könnyebb dolguk lesz a világűrt az űrszeméttől megtisztító, egyelőre ugyancsak a fejlesztés stádiumában járó automata műholdaknak. Az első teszteket március végén végezték az ESA egyik űrközpontjában működő orbitális robotikai, vezérlési, navigációs és irányítási laboratóriumában, a dokkolás, megközelítés és leszállás szimulátorában, a magyar szakemberek közreműködésével. A műholdak platformján elhelyezkedő jelzések célja az, hogy az elfogó műhold a látható és az infravörös tartományban működő kameráit azokra irányítva információt szerezzen a befogandó műhold látóirányáról, távolságáról, sebességéről és a céltárgyhoz viszonyított helyzetéről. A márciusi tesztek során vizsgálták a foszforeszkáló festékek világítását olyankor, amikor a műhold a Föld árnyékába került. A minta alak és méret változását az idő múlásával és a hőmérséklet függvényében, valamint a jelzés megfigyelhetőségét a látóiránytól függően. Szakértők szerint 27-29 ezer 10 centis vagy annál nagyobb objektum kering a Föld körül, 80-szor akkora sebességgel, mint egy utasszállító repülőgép. Ezek mindegyike képes megsemmisíteni egy szatelitet, ráadásul egyetlen milliméteres nagyságrendű űrszemét is, amiből mintegy 160 millió száguld Föld közelben képes arra, hogy tönkretegyen egy érzékeny űreszközt. Az Európai űrügynökség Clean Space programja három elemből áll. Az Eco Design már az űreszközök tervezésénél a környezeti fenntarthatóság figyelembevételét, beépítését célozza. A CleanSat olyan technológiák kifejlesztését irányozza elő, amelyek megakadályozzák a jövőbeni űrszemét létrejöttét, az In Orbit Servicing pedig már a meglévő űrszemét eltávolítását és az űreszközök keringés közbeni szervizelését célozza. Magyar szakemberek is részt vesznek tehát az űrszemét eltávolítását célzó projektben, erről hallottak az elmúlt percekben, ami pedig a folytatást illeti, beszámolunk egy ígéretes felfedezésről, miszerint köpenyanyag segíthet megismerni a holdat, és szó lesz arról is, hogy a zsugorodás okozhatja a holdrengést.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most egy ígéretes felfedezés következik. Köpönyeganyag segíthet megismerni a Holdat. Köpönyeganyagra utaló bizonyítékot találtak a Hold távoli oldalán. A Chang'e 4 kínai űrszonda mérései a Hold köpenyéből származó anyag jelenlétét jelezték. A Chang'e 4 űrszonda januárban landolt a Kármán Tódor magyar-amerikai fizikusról, repülőmérnökről elnevezett 180 km széles von Kármán kráterben, és útnak indította a Jádenyúl 2 elnevezésű holdjárót. Ez a kráter a 2300 km széles déli sark Aitken medencében fekszik, a Hold távoli oldalán. Az aszteroida, amely kiválta, vélhetően 170 km széles lehetett. Korábbi űrmissziók arra jutottak, hogy a holdköpeny anyagának feltárásához a legideálisabb hely a hatalmas déli sark Aitken medence lehet, amely mérete alapján a holdkérgen keresztül lenyúlhat a holdköpenyig. A kutatók a behatolási kráterekre összpontosítottak, mivel ezek becsapódása során az 50 km vastag kéreg benyomódhatott a hold belsejébe, feltárva a köpeny részleteit és szétszórva azokat a felszínen. A Jádenyúl 2-nek a felszín alá hatoló, a felszín közeli struktúrák kitapogatására alkalmas radarja és infravörös spektrométere segítségével végzett első megfigyelések alapján a Kínai Tudományos Akadémia vezette nemzetközi kutatócsoport a felsőköpenyből származó alacsony kálcium tartalmú piroxének és olivin ásványok felszíni jelenlétére következtetett. A holdköpeny összetételének megismerése nagyon fontos lépés, mivel ezáltal a tudósok finomíthatják a hold belső fejlődésének modelljeit, és fontos kérdéseket fogalmazhatnak meg a hold magmaóceánjáról és annak megszilárdulásáról. A felfedezés megerősítéséhez szükség van mintavételre és a minták földi elemzésére. És maradunk még a holdnál a folytatásban is, a zsugorodás okozhatja a holdrengést, ez a következő témánk. Még ma is lemezes, vagyis tektronikus aktivitást mutat a Hold, erre utal az Apollo misszió korábban történt egyik holdrengés adatainak elemzése. A 28 feljegyzett rengésből 8 geológiai szempontból fiatalnak számító törészzónák közelében történt, állapították meg a Washingtoni Smithsonian intézet elemzői. A Hold keletkezése után lehűlt, majd zsugorodott, mint ahogyan a szőlőszemből mazsola válik. A Hold felszíne, amely nem olyan elasztikus, mint a szőlőszemhéja, eközben többször összetöredezett és ezernyi sziklaszírt képződött. A NASA, vagyis az Amerikai űrkutatási hivatal LRO nevű szondája nagyjából 10 évvel ezelőtt geológiailag viszonylag fiatal töréseket fedezett fel. Azt azonban nem tudták pontosan, mikoriak ezek a képződmények, és mikori az aktivitás. A híres Apollo 12, 14, 15 és 16-os holdmisszió asztronautái 4 szeizométert hagytak hátra a Föld kísérőjén. Ezek feljegyezték a hold szeizmikus aktivitását. A műszerek összesen 28 rezgést észleltek 1969 és 1977 között, amelyeket a többi között aszteroida becsapódások is kiválthattak. A Földön ezek a rengések a Richter skála szerinti 2-5-ös erősségűek lettek volna. Az adatokat most újra elemezték. Megállapították, hogy az Apollo missziók által feljegyzett rengések egy sorozata nagyon közel történt az LRO által felfedezett törészzónákhoz. Nicholas Schmer, a Marylandi Egyetem kutatója szerint 8 holdrengés epicentruma nem több mint 30 kilométerre volt az ilyen fiatal zónáktól. Valószínűnek tartják, hogy ezt a 8 rengést olyan törések okozták, amelyek elcsúsztak azután, hogy a hold kérgében feszültség alakult ki a globális összehúzódás és az árapály erejének hatására. Bár az Apollo szeizmométerek 1977 óta nem működnek, ez geológiai szempontból nem számottevő idő. Ezért nagyon valószínű, hogy a törési zónák ma is aktívak. Ennyit tehát arról, hogy a zsugorodás okozhatja a holdrengést. A folytatásban pedig egy nagy jelentőségű magyar vonatkozású hír következik a technika világából. Üzembe helyezték az egyciklusú lézerrendszert Szegeden.
Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy üzembe helyezték az egyciklusú lézerrendszert Szegeden. Befejeződött a szegedi Eli Alps Lézeres Kutatóintézet egyciklusú Szilosz lézerrendszerének összeszerelése és próbaüzeme. A berendezést a napokban indították el. Az Eli Alps egy olyan optikai lézereken alapuló egyedülálló kutatóintézet, amely alap- és ipari kutatások számára a lehető legnagyobb ismétlési frekvenciával biztosít a lehető legrövidebb, akár attoszekundumos, 10-18 szekundumos időtartamú fényimpulzusokat a terrahercestől a röntgensugárzásig terjedő széles tartományban. A központ és a benne teljesen egyedülálló új berendezés a világ összes lézerfizikusát szolgálja majd. Szegeden rendezik meg júliusban a 7. attoszekund tudományos és technológiai konferenciát, amelyre csaknem 400 kutató érkezik, hogy jövőbeli felhasználóként megismerje az intézetet és a rendelkezésre álló eszközöket. Az Eli Alpsban két nemzetközi kutatóprojekt is indul, az egyik a daganatos betegségek korai szűrésével, a másik, amely a Szilosz lézerrendszert használja, az atomenergia hosszú távú környezeti hatásainak csökkentésével foglalkozik. Az új lézerrendszer nem csak egy tudományos eszköz, hanem az együttműködés szimbóluma is, hiszen kialakítását 20 éves kutatás előzte meg. A most átadott Szilosz lézerrendszer kifejlesztése komoly előrelépés a világ tudományos közössége számára. A legnagyobb teljesítményű berendezések között a világ leggyorsabb lézerrendszere egyedülálló kutatási programok végrehajtását teszi lehetővé. Az 1 kHz-es ismétlési frekvenciájú, néhány úgynevezett femtoszekundum időtartamú impulzusokat kibocsátó Szilosz lézerrendszer az intézet egyik fő lézerforrása. A rendszer az Eli Alps központban átadott harmadik fényforrás, amelyet rövid időn belül egy újabb követ majd. Ez a rendszer táplálja majd az Eli Alps több másodlagos forrását. Segítségével hoznak majd létre lágy röntgen attoszekundumos impulzusokat, valamint nagy csúcs intenzitású elektronimpulzusokat. Az új lézerrendszernek köszönhetően változatos fizikai, kémiai, anyagtudományi, orvosbiológiai és ipari kutatásokra nyílik lehetőség. A Szilosz lézerrendszer kifejlesztése 2005. decemberében kezdődött, és két lépésben valósult meg a projekt. A berendezést egy litván konzorcium fejlesztette ki, kifejezetten a szegedi intézet számára, helyi szakemberek részvételével. Csúcs technológiás lézerrendszert helyeztek üzembe Szegeden, erről hallottak az elmúlt percekben, és maradunk még a csúcs technológiánál, de már az orvostudomány világából. Napok helyett egy órán belül meg lehet a labor eredmény egy új gyors teszttel. A bakteriális fertőzéseket kimutató gyors tesztet fejlesztettek ki amerikai kutatók. Az új eszköz segítségével az eddigi idő töredéke alatt kimutathatóak a mintában lévő kórokozó baktériumok. Ez lehetővé teszi a minél előbbi reagálást, nem kell napokig várni a labor eredményekre. Az Amerikai Tudományos Akadémia alapjában bemutatott megközelítés abban különbözik a hagyományostól, hogy az egyes sejteket vizsgálja. A műszer mikrotechnológiai módszerekkel felismeri a baktérium sejteket és formájuk alapján kategorizálja őket. Pontos meghatározásukhoz ugyanakkor elektron mikroszkóp szükséges. A gyors teszt segítségével a kutatók szerint fél órán belül meg lehet állapítani, hogy vannak-e egyáltalán kórokozó baktériumok a mintában. Az így felismert kórokozók különböző antibiotikummal kezelhetőek, így néhány órán belül láthatóvá válik, melyik szerrel szemben ellenállóak. Azt is vizsgálni tudják, mely antibiotikumokra rezisztensek a talált kórokozók. A hagyományos eljárással a baktériumkultúrákat a laborban tenyésztik. Az eredmények 3-5 nap után várhatóak. Ezért jelenleg csak sejtés alapján írják fel az antibiotikumokat, esetleg akkor is, ha egyáltalán nincs bakteriális fertőzés. A tudósok még dolgoznak azon, hogy az eszközt hordozható méretűvé alakítsák át, így kórházakban és orvosi rendelőkben is használható lehet. Napok helyett egy órán belül meg lehet a labor eredmény, tehát ezzel az új gyors teszttel. Erről szóltunk az elmúlt percekben, a folytatásban pedig maradunk még az orvostudomány világában. Terített zsírokban rejlik az elhízás és a depresszió kapcsolata, ez az egyik témánk, de szó lesz arról is, hogy minél előbb el kell távolítani a kullancsot, hogy miért, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Terített zsírokban rejlik az elhízás és a depresszió kapcsolata. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. Az elhízást és a depressziót már régóta összekapcsolták a kutatók, és a korábbi klinikai vizsgálatok is igazolták, hogy szoros az összefüggés a két állapot között. Eddig azonban leginkább arra fókuszáltak, hogy a túlsúly hogyan okoz melankóliát. A szakemberek most azonban ezt fordítva is megvizsgálták. A Glasgow Egyetem a Glaston Intézettel együttműködve igazolta, hogy a magas terített zsírtartalmú étrend elhízáshoz vezet, ami egyenes utat jelent a depresszióhoz. Azt is megállapították, hogy a foszfodiesteráz nevű specifikus enzim csökkentésével az elhízással összefüggő depressziós tünetek is csökkenthetőek. A kutatók egerekkel végzett kísérletei arra utalnak, hogy a terített zsírsavak a véráramon át az agyba jutva felhalmozódnak, és befolyásolják a depresszióval kapcsolatos tüneteket. Azokban az állatokban, amelyeket zsírban gazdag étrenddel tápláltak, az agy hipotalamusz régiójában az anyagcsererendszerhez kötődő és depresszióhoz köthető jeleket találtak. Az elhízás és a depresszió közötti kapcsolat igen bonyolult, és a túlsúlyos egyedek lényegesebben lassabban reagáltak az antidepresszáns kezelésre, mondta George Bailey, a Glasgow Egyetem professzora. Úgy gondoljuk, hogy a legfrissebb eredményeink segíthetik a jövőben az antidepresszáns gyógyszerek hathatós fejlesztését, amelyek a túlsúlyos és elhízott emberek számára elengedhetetlenül fontosak. Ez az első alkalom, hogy a kutatók azt figyelték meg, hogy a magas zsírtartalmú étrend milyen közvetlen hatással lehet az agy azon jelző területeire, amelyek a depresszióval kapcsolatosak. Gyakorta fordulunk az evéshez, ha nem érezzük jól magunkat, ám hosszú távon ez igen negatívan befolyásolja a hangulatunkat, mutatott rá a professzor. Sokszor ilyenkor a terített zsírokban keresünk vigaszt, amelyek ezután megszilárdítják a negatív érzéseket. A terített zsírok megemelik a koleszterin szintet és szívbetegséget, túlsúlyt, érelzáródást okoznak. Ebbe a csoportba tartoznak az állati eredetű zsírok, emellett a kókuszsír és a pálmazsír. Terített zsírokban rejlik tehát az elhízás és a depresszió kapcsolata. A folytatásban pedig következzen egy gyakorlati jó tanács, amely most igencsak esedékes, mielőbb el kell távolítani a kullancsot. Ha a testben talált kullancsot minél hamarabb el kell távolítani, mert a betegségek kialakulásában nagy jelentősége van annak, hogy mennyi idő telik el a csípés és az eltávolítás között, figyelmeztetnek a szakemberek. Ha valaki kirándulás közben veszi észre a kullancsot, nem érdemes megvárnia, amíg hazaér, inkább azonnal, akár körömmel is távolítsa el azt. A gyógyszertárakban kapható kullancs tesztet, amely azt mutatja meg, hogy az adott kullancs fertőzötte a Lyme-kórt okozó Borrelia baktériummal is érdemes elvégezni. Igaz, a teszt nem mutat 100%-os eredményt, és pozitív eredmény esetén sem törvényszerű a megbetegedés. Nem lehet átlagot mondani, hogy régiónként milyen arányban fertőzöttek ezzel a kullancsok, de európai vizsgálatok szerint harmaduk az lehet. A Lyme-kór első tünete a vándorló folt. Ha ezt észreveszik és időben elkezdődik a kezelés, antibiotikummal jól kezelhető. A nehéz diagnosztika miatt viszont sok esetben későn vagy nem ismerik fel a betegséget. A kullancs egyébként nem megy át az állatokból az emberbe, mert amikor a kullancs gazdát talál, addig marad rajta, amíg le nem pottyan. Az utána kikelő lárvák azonban már veszélyt jelentenek az emberre is. Nos, mielőbb el kell távolítani a kullancsot, célszerű megfogadni ezt a jó tanácsot. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!